Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön az evangélikus énekeskönyvünk 140. énekét énekeljük kezdőénekként, 140-es éneket az evangélikus énekeskönyvről. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a kettes számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 46. oldalán található a kettes számú liturgia.
Áldasd meg velünk, Urunk, a Te kegyelmedet, és add nekünk üdvösségedet. Eddig is megkegyelmeztél a Te népednek, és elfedezted minden vétkünket. Tér hozzánk most is, üdvözítő Istenünk, és fordítsd el tőlünk haragodat.
Mm-hmm.
Isten valamennyi ígérete Jézus Krisztusban lett igenné, és általa lett ámenné Isten dicsőségére. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Úr Jézus, megvallom neked, hogy szeretetlen voltam, és olyan sokszor kemény marad a szívem, és nem akarok megbocsátani. Tartogatom a haragot mások felé. Kérlek, Uram, hogy Te tisztíts meg, hiszen elfogadtam a Te bűnbocsátó kegyelmedet, ad, hogy ott lehessen az én szívemben is ez az indulat, a megbocsátás és a szeretet is. Amen.
Amen.
Uram Jézus, én imádságomra hajolj hozzám, én kiáltásomra kérésemre.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Hálátok neked, Úr Jézus, hogy a Te kegyelmed az még ma is tart. Köszönöm neked, hogy Te irgalmas vagy, és köszönöm, hogy szeretsz bennünket. Köszönöm, Uram, az igét. Köszönöm, hogy szólni akarsz hozzánk. És kérlek, Uram, ma sem maradj, Uram, néma, hanem engedd meghallani a szavad, szólj hozzánk, és segíts megérteni a Te akaratodat, a Te igédet. Ámen.
Amen.
Most pedig hallgassátok meg azt az igét, amit erre a vasárnapra oltár előtt való felolvasásul választottam. Ezt az igét megírva találjuk Máté evangéliumában, a 11. fejezetben, a 2. verstől a 10. versig. Fennállva hallgassuk az igét. Máté evangélium 11. fejezet, 2. versétől. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdetetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingattanátszálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok, sőt, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva. Íme, én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Most pedig magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istenét, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 136-os számú éneket, 136-os énekkel készülünk az ige hirdetésére. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi Atyántól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Ézsaiás könyvében, annak 40. fejezetében, az első verstől a 11-ig a következőképpen. Isten igéje tehát Ézsaiás könyvéből olvasom, 40. fejezet első versétől, így szól Isten igéje. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síkságá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól, kiálts. Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünknek igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szeríden terelgeti. Amen. Nem Isten igéje. Kedves testvéreim, napokban elém került egy cikk Csíkszentmihályi Mihályról szólt. Nem tudom, testvérek hallottak-e erről az emberről. Egy pszichológus, aki az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában tevékenykedik. A flow elméletéről híresült el, és erről a flow elméletről olvastam néhány szót, érdekes volt belelapozni kicsit. Ez az ember egy olyan új irányban kezdett kutatni a pszichológia területén, amely azért keltette fel az érdeklődését, mert hogy látta, hogy vannak emberek, akiket nem kényszerítenek arra, hogy táncoljanak, és táncolnak a tánc öröméért, vagy nem kényszerítenek sakkozásra embereket, hanem sakkoznak a sakkozás öröméért. És ez kezdte érdekelni, ennek a pszichológiája kezdte érdekelni ezt az embert, hogy vajon miért tesznek az emberek olyan dolgokat, amiért alapvetően nem kapnak semmiféle jutalmat, illetve nem teremtenek elő újabb értékeket azokkal a tevékenységekkel. Ez az ember arra a következtetése jutott, hogy az embereknek alapvetően létszükséglete az elmélyülés, és létszükséglete a hálaadás. Tehát hálaadásra lenni a világ felé, és elmélyülten foglalkozni a világon dolgokról. Hát ha szólt volna, akkor tudtunk volna segíteni neki. Mert egyébként, amit leír, az Isten nélküli Isten hit, vagy az Isten dicsőítésének a megélése. Tehát alapvetően azt a keresztény életvitelt csupaszította le Istentől, meg az Isten szerepétől, amit egyébként normálisan megélnek azok a keresztények, akik a keresztény életet komolyan veszik. És hogy mennyire igaza lehet ennek az embernek, azt már meséltem a testvéreknek, hogy évekkel, sőt évtizeddel ezelőtt találkoztam azzal a keresztény orvos konferenciával, ahol erről beszélgettek, hogy az ember élet minőségét miképpen befolyásolja az, hogyha Isten tiszteletre jár, és különböző fokozatokat állítottak föl a hívő emberek életében. Vannak a vasárnapi keresztények, akik vasárnaponként elmennek templomba, és azt az egy órát a 7-168 órájából eltöltik a templomban. Szóval vannak emberek, a másik fokozatot így határozták ők meg, hogy vannak emberek, akik még hétközben is odaszánnak alkalmakat, mint a biblióórára, imóórára, hogy együtt legyenek. és az Isten előtt megálljanak, és a harmadik fokozat pedig ő szerintük akkor az volt, és egyet tudok vele érteni, akinek személyes kapcsolata van az Istennel, és alapvetően az életének minden pillanatában az Istennel való kapcsolatban éli az életét hálaadással, imádsággal, az igének a vezetésében. És ezeket a fokozatokat ők apró pénzre is váltották, és a kutatásaikból levezették, hogy az embereknek az életminősége, hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű emberek mintáin figyelték, hogy hogyan egyenlítődik ki a hátrányos helyzetű emberek életminősége, akkor, hogyha az életük hálaadással, dicsőítéssel, Isten szeretetével, Isten vezetésével van tele. Ja, de hát, ha Csíkszentmihályi Mihály szólt volna, akkor tudtunk volna neki segíteni abban, hogy alapvetően valóban erre van szükség, hogy az ember kapcsolatban legyen a teremtőivel, hálás legyen. Nem azért, mert egyébként ezzel értéket teremtene, vagy azért fizetséget kapna, hanem szolgál az ember az Istennek, mert egyébként az Isten szeretete kényszeríti erre. És az ember szíve így lesz hálássá, és így lesz akkor az élete teljesség. Azt egy flow a folyamatnak ábrázolt, és azt mondja, hogy a flow-ban kell lenni, és sokan keresik, hogy flow-ban legyünk. Hogy az a folyamat ott legyen az életünk, hogy hálaadás, meg elmélyülés, és hogyha ebben vagyunk, akkor boldogok vagyunk, akkor az életnek megtaláltuk az értelmét. Tehát nagyon sok követője van ennek az embernek, aki alapvetően jó dolgot mutat, csak hát az élő úr nélkül próbálja ezt levezetni. Azt jelenti nála, hogy megélni az elmélyülést és a hálaadást Isten nélkül. Mi pedig azt mondjuk, hogy flow-ban vagyunk azért, mert Krisztusban vagyunk, vagy mert Krisztus bennünk van. És ezért tudjuk megélni az életnek az örömét és a boldogságát. Mert a mai igénk egyértelműen világossá teszi, a hatodik versről olvasom újra, a hatodik versnek a második bekezdését, azt mondja, hogy minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elherad a virág, ha ráfúj az úszere. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elherad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Arra figyelmeztet bennünket az Isten igéje, hogy bizony a mi életünk nem egy tölgyfa élet, nem egy mamutfenyő élet, nem egy olyan élet, ami úgy még emberi léptékkel mérve is hosszúnak tűnik. Egy mamutfenyő, mit tudom, évszázadokig elérdegél. Azt nem lehet csak úgy eltaposni. A fű meg olyan, hogy kiszaladnak a gyerekek az udvarra, elesnek, és már térdükkel el is kenték a füvet. És már benne is van a nadrágban a fű. Ennyi a fű. És aztán nem beszélve arról, hogy ez elszárad, a mezei virág is pompázik, és egyszer csak jön egy fuvallat, jön egy fagy, egy őszi fagy, és már vége van a virágnak. Ilyen az ember élete. Nem tölgyfa életünk van, aminek ha neki megy egy autó, akkor bizony széttörik, hanem fű, ami elszárad, virág, amely elhervad, és időleges az életünk. Az emberiség hosszú történetéhez képest egy szempillantás azt, amit mi itt a Földön töltünk. Sokszor hosszúnak tűnik, amikor szenvedésben, várakozásban vagyunk, nemesére tekintettel, még várja az ember, hogy gyerek megjönnek, Timi, most várják a picinek a növekedését. Bizony 9 hónap hosszú idő, de hát egy szemvillantás. Aztán majd visszatekintve persze, és nem akarok most itt ecsetelni, hogy mit jelent, amikor az ember állapotos és várja a gyerekét, és menni a szenvedésben, ami a körök világra nem jön, és aztán mennyi gond és baj van vele, amíg fölnő. De hát ott van benne a rengeteg öröm, amikor megszületik és hozza az örömöket növekedésével, hogy nyílik az elméje a virágra. Tehát csodálatos dolog ez, de úgy elszalad. És hát immár a mi gyerekeink is itt vannak felnőttként és szülőként, és nem apró gyerekként. Elszalad az ember élete. És valóban olyan, mint a fű, hogy jön, szárad, nyílik, hervad, és a világ történelemben egy szemvillantásni ez az esemény csupán. De azt mondja az Isten igéje, az Úr igéje örök, az nem vész el. Az Isten igéje az nem veszíti el az erejét sohasem. Az Isten igéje nem lesz bilincsbe verve sohasem. És az az ige ebben a mai felolvasott ige szakaszban is az örömhírről szól. Arról az örömhírről, amit az Isten rá szeretne bízni az övéire. De a mai igénk az örömhír a legfontosabb üzenet, amit az Isten az emberek szívére helyezhet. És olyan jó ezt látni, hogy az Úrnak van szava a nyomorúságban élőkhöz. Egy hang kiált, olvasuk az igében. Kiált egy hang, és ez a kiáltó szó mit mond? Az, hogy kiálts. Az Isten mond valamit, azt mondja, hogy alapvetően mond tovább. Az Isten nem azért kiált, hogy elhangozzék, hanem azért kiált, hogy megértse az ember. És azt aztán vigye tovább, és újra kiáltson. És ezek a kiáltások menjenek körbe. Nem jártam még egyébként az erdei havasokban, de mondják, hogy a pásztorok így tudnak kommunikálni. Mert ha egyik hegyről elmenne a másikhoz, akkor lemegy a völgybe, meg fölmegy a másik hegyre, eltelne két nap, mire el, és akkor nagyokat kiáltanak bele a sötét éjszakába. És akkor tudják, hogy ezek a kiáltások mit jelentenek. Medve jön, farkas jön, jó lenne már lemenni szomszéd, mert itt a tél, vagy nem tudom én. Tehát ezeket a jeleket átkiáltják a másik hegyre. És nagyon lenne, is belekiáltanánk így a világba, hogy emberek a másik hegyen meghallják azt, hogy jön az Úr. Itt van az Isten, elhozta az ő szabadítását. És hát nyilván itt ez a kortörténet azt adja, hogy itt bizony nagy nyomorúságban voltak az emberek. Ez a nép fogságban volt, és a fogságból való szabadulásnak az örömhírét kiáltja most a próféta bele a világba. És bizony a fogságban lévő embereknek a szíve vágyta ezt a szót, ezt az örömhírt. Várták, hogy na mikor jön el az Istennek a szabadítása, mikor lesz a miénk az a szabadulás, amit egyébként az Isten el szeretne hozni. És itt azt mondja az igében, hogy szóljatok Jeruzsálem szívéhez. Isten népének a szívéhez szóljatok. És valóban nekünk sincs más feladatunk, mint a másik ember szívéhez szólni. Nem az agyához, hanem a szívéhez. Mert az embernek az agyát nem tudjuk átmosni, az agyát nem tudjuk átformálni. Az ember szívéhez kell szólni. És az a szívéhez szólás azt jelenti, hogy megérti az Isten igéjét. Nem az agyával, hanem a szívével. Fölfogja az Istennek a lényét, Istennek az üzenetét. Nem a fülébe kell, hogy jusson, hanem a szívébe kell, hogy átélje Isten szabadságát, Isten szabadító örömhírét. Abban a korban nagyon világos volt, hogy a rabságból való szabadulást jelenti ez. Hogy mindazt, amit az Isten népe elszenvedett évtizedeken keresztül, annak most vége lesz. Az Isten nélkül kellett élni az életüket. Jeruzsálem nélkül, az Isten lakóhelye nélkül kellett élni az életüket. A templom nélkül kellett élni az életüket. És a templom nem csak egy épület, hanem ott az Isten lakhelye, ahol az Istennel lehetett találkozni, ahol a bűnbocsánat megtörténhetett. Hogy visszamehetnek és ott lehetnek. Letelt a rabság. Megbűnhődött Izrael, olvasok itt az igében. Akkor itt az azt jelentette, hogy Isten elégtételt vett azért a bűnért, amit Izrael népe, az ő népe elkövetett ellene. Kétszeresen is elégtételt vett. Most már jön a szabadság. De hát a mai világunkban ma azt jelenti számunkra, hogy nem kell rabságban élned, mert a büntetést végrehajtotta az Úr Jézus Krisztuson. És szabadságod lehet, mert Krisztusban szabadságot adott számodra. És kiásd a másiknak, hogy értsd meg, nem kell benne maradnod a bűneid fogságában. Nem kell ott maradnod a kényszereidnek a fogságában. Nem kell a kényszer gondolataidnak élnie. Nem kell, hogy szorítson a bűnödnek a nyomorúsága. Olyan megdöbbentő találkozni olyan emberekkel, akik nem tudnak nyugodni a bűneik következtében. Akiknek ott dolgozik a szívében az, amit megcselekedtek. Az agyával törölni és mondja, hogy nem. Elfelejtve, nem akarok vele törődni, de a szívében meg ott dolgozik, és egyszerűen nem tud nyugodni tőle. Nem tud aludni. Nem tudja államra hajtani a fejét, mert ott dolgozik a szívében. És Isten azt mondja, hogy itt van a szabadságnak az ideje. Elhoztam néked a szabadulásnak a lehetőségét. Megbüntetett a te bűnöd. Fogadd el ennek a váltságát. Végre lett hajtva az Úr Jézus Krisztuson. Szabad lehetsz. Jézus Krisztus váltsága által. És olyan jó ezt látni tényleg, hogy mind a bűneinkből, mind a megkötözöttségünkből szabadságot ad az Úr. És szabadon adhatsz néki hálát. Szabadon dicsőítheted az ő nevét. Visszatérünk a Csíkszentmihályi Mihályhoz. Szabadon lehetsz ebben a flowban. Mehetsz a hálaadásban, az Isten szeretetében. És nem kell görcsölnöd. Nem kell kutatnod, mint a pszichológiai másik irányodnak, milyen volt az anyáddal való kapcsolatod, és az abból való feszültségek, hogyan jöttek azok ott el, és akkor hoznak belőle rengeteg következtetést itt Freudék meg a többiek. Csíkszentmihályi mondta, Mihály mondta, hogy élj életben a próba, legyél háladással. És valóban, hogyha az Isten kegyelmét megtapasztalja az ember, akkor abban a háladásban, hogy köszönöm Uram, hogy leszedted rólam a bilincseimet. Nem kell benne élnem. És én szabadon tudlak téged dicsérni, magasztalni, akkor is, amikor nyomorúság van az életemben, meg akkor is, amikor öröm van az életemben. Mert te vagy az Úr. És olyan jó látni ezt, hogy valóban nem a gazdagságnak, vagy a sikernek a gyümölcse, a békesség, meg a hálaadás, hanem lehet akár a betegség kellős közepén is, akár a halálos ágyon is, lehet akár nagyon nagy szegénységben, szükségben is dicsérni és magasztalni az Isten nevét. És már a testvérek lehet, hogy unják ezt a flow, de mindig ez teszem, hogy ebben a folyamatban élni. Vagy az Isten hálaadás, Istennek való hálaadás ott van a szívemben. Akkor is, amikor alig van betelő falatom, akkor is, amikor tele vagyok zsebem pénzzel, akkor is, amikor nagy nyomorúságban vagyok, meg akkor is, amikor tele van a szívem örömmel és békességgel. Mert az Isten adja meg ezt, és ő ad nekünk erre szabadítást. Tehát igény azt közvetíti felénk, hogy ha elindulsz ennek az örömhírnek a hirdetésében, akkor hagyatkozzál rá, és engedd, hogy ő cselekedjen rajtad keresztül, és akkor meglátod, hogy hegyek, halmok, meg völgyek, meg szakadékok fognak eltűnni. Mert egyébként vannak szakadékok, meg egyébként vannak hegyek, meg vannak nagy völgyek, meg vannak egyenetlenségek, amik az Úr útjában állnak. Mert itt arról van szó, hogy az Isten felé vezető úton, az Úr felénk vezető útján vannak akadályok, és ezeket az akadályokat valahogy el kell simítani. És azt mondja, most az Isten szól a prófétának, hogy kiálts, tehát értse meg mindenki, hallja meg mindenki, hogy egyengessétek az utat, töltsétek föl a völgyeket, egyenlítsétek el a halmokat, meg a hegyeket, hogy az Úrnak az útja sima legyen. Ne legyen akadályozva az Úrnak az útja az emberhez. És valóban azt látjuk, hogy az ember életében annyi minden akadályozza az Istennek az érkezését. Sokszor beszélünk a csendes hetekről, hogy ezzel, amikor elmegy az ember csendes hétre, és akkor megérkezünk ott vasárnap, és akkor már hétfőn érezzük, hogy már kezd kimosódni belőlünk az űrzavar, a hétköznapi gondok, és aztán kedden már az Isten igéje ömlik belénk, szerdán meg már mocorogtatja ott belül a szívünket, és akkor csütörtökön már csodálatos a dolog, mert már lerendeztünk dolgokat, már kitisztultak helyzetek, és már ott vagyunk felszabadulva az Isten előtt, és mindjárt itt van péntek, és vége lesz a csendes hétnek. Sokszor már aggodalmaskodnak az emberek, hogy mi lesz majd, ha kimegyünk. És hát valóban ezt a terminus lehetne a hétköznapjainkban is megvalósítani, vagy kellene, hogy megvalósítsuk ahhoz, hogy eltűnjenek ezek az akadályok, ezek a völgyek, meg ezek a halmok. Mert nem csak csendes héten lehet ezt átélni és megvalósítani, hanem a hétköznapokban is ezt az útkészítést. Lehet egy minta, ami a csendes héten történik, mert a hétköznapokban is megélhetjük azt, hogy adjunk teret az Istennek. Ne csak egy rövid pillanatra gondoljunk egy héten keresztül az Istenre, mint hogy vasárnap most itt vagyunk az Isten tiszteleten. Eljöttem, itt vagyok, eleget tettem, kipipáltam, megyek is utána, megint egy hétig nem törődök fel, majd újra eljövök. Hanem engedjük, mint hogy a csendes héten is az Isten úgy lenyugtat, lecsendesít, kizárja az űrzavarokat. De először, amikor én is elkerültem erre a Viatorbágyi csendesítve az ott, hogy mi azt hát nem vehet az ember kezébe egy újságot, vagy nincs ott rádió, hogy meghallgassuk, hogy na, mi van a híradásokban, vagy akik meg a sportot szerették, hogy mi lesz a, itt tudom én, a szerdai kupa döntőnek az eredménye. Vagy nem lehet azt ott meghallgatni, micsoda dolog ez. De aztán, amikor az ember benne, akkor rájön arra, hogy hát tényleg, hát kit érdekel, hogy mit játszanak a kupát, hát itt az életemről, meg sokaknak az életéről van szó, mert az Isten egyébként rám akarja bízni azt, hogy kiáltsak. Azt akarja, hogy én is bele kiáltsak a világba. És hát kit érdekel, hogy mi történik. Egyik csendes hetünk alkalmával robbant föl az űrsikló. és nem tudtuk, hogy felrobbant az űrsikló. Majd csak mikor hazajöttünk, óriási meg dolgok történtek a világban. Mi meg ott voltunk az Isten előtt, és hát mi bajunk lett abból, hogy mi nem tudtuk, meg csak mit tudom én 5 nappal később, hogy az Amerikai Egyesült Államok. De semmit nem veszítettünk vele. Tehát amikor elmegyünk oda, akkor úgy kizárunk sok mindent. Itthon is ki lehet zárni sok mindent. Itthon is ki lehet zárni, és ki kell zárni, elcsendesedni az Isten előtt. Hogy megadjuk az Úrnak azt a lehetőséget, hogy ebben az elcsendesedésben beleszóljon az életünkbe. Meg az elmélyülés, amit a Csíkszentmihályi is kér az emberektől, meg vár az emberektől. Ez az elmélyülés meglegyen, hogy ne csak egy felületes kapcsolat legyen az Istennel, hanem engedjük, mint ahogy a sakkozók, nem tudom, láttak-e már testvérek ilyen Széchenyi fürdőbeli sakkozókat, akik ülnek nyakig a vízbe, és akkor sakkozgatnak, hogy olyan elmélyülten tudnak sakkozni. Bele élik magukat, átélik a sakkjátszmának a lényeg. Nem kapnak ők ezért fizetést, meg nem tudom, mekkora dicsőség nyerni ott a Széchenyi fürdőben egy sakkmeccset, de alapvetően a sakkért játsszák, és mélyülnek el benne, hogy el tudnánk mélyülni mi abban az Úrban, aki bennünket hív, és bennünket akar küldeni. Ez az elmélyülés egy nagyon fontos része a keresztény életnek. És aztán persze ott van az imádság kérdése is, hisz a csendes heteknek a nagy részét imádság tölti ki, mert reggel, alkalmakon, este imádságra van lehetőség. És az imádság nem az, hogy letudom, hogy akkor beszéltem az Isten, hogy elmondtam az Istennek az, ami most így a szívemet nyomta, hogy ne nyomja a szívemet. Tehát nem erre az imádságra, hanem arra, amikor kommunikál az ember Istennel. És nem elsősorban én kommunikálok az Istennel. Az imádság nem az, hogy én dumálok, hanem az imádság az, hogy megnyílik a szívem az Istennel való kapcsolat, és az Isten belenyúl az életembe, és akkor engem inspirál arra, hogy én mondjam neki azt, amit egyébként ő szeretne adni. Tehát egy ilyen kommunikáció az imádság, ami nagyon fontos, hogy elsősorban engedjük, hogy az Isten szóljon az imádságainkban. És amikor ez megtörténik, akkor észreveszünk, hogy egyenesedik az út. Az Úr érkezik az életembe. És a másik ember életébe is hasonlóképpen lehet. Amikor körbe tudod ölelni a szereteteddel, és oda tudod hívni az Isten színe elé. Amikor nem tudományt adsz át neki, amikor nem teológiai ismeretekkel traktálod, hanem ott megálltok az Isten szín előtt. Amikor oda hozod, az elé az Isten elé, aki egyébként a te életedet is rendbe tette. A legnagyobb probléma valóban az időfaktor, mert nincs időnk várakozni. Pató Pál úr történetét ismerik a testvérek, a verset, hogy eljárunk arra, mi. Sokszor mondja Pató Pál úr, bármi is vetődik föl kérdésként, de nekünk meg nincs időnk. Nem tudunk várni, nem várhatunk. Elironik az élet. Olyan az életünk, mint a fű, meg a mezei világ. Elszalad. Egyrészt az én életem is elszalad, másrészt meg azért is elszalad, aki felé vinnem kellene az üzenetet. Hogy az Úr elkészítette a szabadításodat. Sokszor átéltük már azt, hogy vajon lesz-e még idő elmenni az az emberhez, és elmondani neki azt, amit az Isten a szívemre helyezett. Vajon megéli-e még azt az időt, hogy odaérkezett hozzá. És valóban elszalad az embernek az élete, de a legfontosabb az, hogy eljusson hozzá az üzenet, hogy az Isten elkészítette a megoldást. Az Isten jön és hozza magával. Olyan jó olvasni, hogy az Úr hatalommal jön, karja uralkodik, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Károly szerint nem szerzemény, hanem fizetség van írva. Tehát annyira egyértelmű mondja, hogy jön vele Jézus Krisztus, az ő fia. Jön vele a fizetsége, jön az örömhír forrása, hogy megfizette az Úr a szabadítást. És onnan érthető az, hogy jön pásztoron és legelteti a nyájat. Akik láttak már nyájat vonulni ellés időben, azok tudják, hogy mit jelent az, amikor a pásztor fölveszi a bárányt a karjára. Amikor vonul a nyáj, és ott a legelőn megellik, bocsánat, a juh, és akkor a kis bárány az nem tudna a nyájon együtt jönni, és akkor a jó pásztor karjába veszi a bárányt, és akkor terelgeti a szoptatós anyákat, az anyai juhokat, a Károly fordítás, vagy az eredeti fordítás szerint a szoptatós anyai juhokról van szó, akiket terelget. Tehát viszi a karján a gyengét, a termékenyeket pedig terelgeti magát, mutatja az utat neki. És valóban jó forrás vízhez és legelőhöz juttatja őket. Isten pásztorolni szeretné az ő nyáját, pásztorolni szeretne bennünket, legeltetni szeretne bennünket, megelégíteni szeretne bennünket, és ehhez mindent megad. A gyengét fölemeli, akinek a pásztorolásra, terelésre van szükség, azokat útba igazítja, hogy ne tévedjenek el, hogy ne forduljon az életük attól az élettől, amit ő szeretne nekünk adni. És valóban engedjük, hogy itt Advent idejében ez az útkészítés egyrészt a mi szívünkben is végbe mehessen, hogy az elmélyülés meg a hálaadás ott lehessen a szívünkben, hogy aztán a másik ember felé is hitelesen tudjuk továbbadni azt, amit az Isten nekünk mondott. Még egyszer fölidézem, hogy az Isten kiállt, és azt mondja neked meg nekem, hogy kiálts. Azt, amit ő mondott, azt add tovább, hogy meghallják az emberek Isten örömüzenetét, amit itt Adventben szeretne most nekünk valóságosan megadni. Amen. Csendesedjünk el. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás a szívünk azért, mert te mindent elrendeztél a mi szabadulásunkra, szabadságunkra. Köszönjük, hogy a te kegyelmedből lehet nekünk hálaadásunk, meg elmélyülésünk. A te kegyelmedből lehet nekünk örömünk és boldogság forrásunk. Áld meg bennünket, Urunk, itt Adventben is a várakozás örömében, hogy beteljék az, amire a szívünk vágyik. Mint ahogy ott Izrael népe megtapasztalhatta az idegen nép fogságában eltöltött időből való szabadulásnak az örömét, amikor megérthette, hogy visszamegy oda, ahol az ő ura lakik, ahol megélheti a vele való kapcsolatot, így legyen telve a szívünk Advent idején, hogy mi is megkaphatjuk ezt a szabadulást. Vagy ebben a szabadulásban, szabadságban élhetünk, és hirdethetjük ezt a szabadságot. Így jár meg bennünket, Urunk, hogy itt földi életünk során, ebben a fű és mezei virág életünkben hitelesen adhassuk tovább azt, amit ránk bíztál. Hogy sokaknak az élete az örök élet igéjétől megváltozhasson. Így adj nékünk, Urunk, békességet, hálaadást, elmélyülést. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségre. Hétközi alkalmakat hirdetem. Hétfőn asszonykör lesz 17 órától, kedden 9 órától baba-mama kör, 17 órától pedig biblióra itt a gyülekezeti központban. December 19-én szombaton pedig ifjúsági óra 17 órától kezdődően. Ezekre az alkalmakra is szeretettel hívjuk és bátorítjuk a testvéreket, illetve hirdetem a karácsonyi program sorozatot is, amely a szokásos rendben fog végbe menni, de hírlevelünk hátulján is itt szerepel. 24-én este, karácsony este 5 órakor lesz Isten tiszteletünk itt a templomunkban. 25-én 10 órakor itt Nyírfelken, 15 órakor Görögszálláson, illetve 26-án 11 órakor Kisvárdán lesz úrvacsorával egybekötött Isten tiszteletünk. Mindenkit szeretettel hívunk és bátorítunk ezekre az alkalmakra, illetve testvérek figyelmét ajánlom az imádságlapot is. A itt felsorolt házaspárok, családok vagy egyének azt kérték, hogy álljunk az Úr elé imádsággal, mert az életükben olyan fordulóponthoz értek, amiben szeretnék kérni a közös imádságot, és valóban így is éljük meg az Isten előtt való megállásunkat. Hirdetem a testvéreknek, hogy tegnap nyírszőlősi gyülekezetben jártam, a nyírszőlősi templomunk 75 éves évfordulóját ünnepelte a gyülekezet. Szép számmal voltunk együtt a templomban, néhány köszöntő szót én is mondhattam. Valóban püspök helyettes asszonyunk hirdette az igét, és mondta, hogy a Biblia személyei sokszor megtapasztaltak különös eseményeket, élményeket a különböző földrajzi pontokon, és azokat úgy elnevezték azt szerint, hogy mit éltek át ott. És benne is az fogalmazódott meg, hogy mit értem én át ott a nyírszőlősi templomban. És a múlt vasárnapi ige hirdetés egyik gondolata, ami ott az központi gondolata volt annak az igének, hogy bárcsak szétszakítanád az eget, Uram. És én ott a nyírszőlősi templomban, amikor lelkészé szenteltek, én azt értem át, hogy az Isten szétszakította az eget. Én azt hittem, hogy csak egy egyházi ceremónia lesz, hogy engem most akkor ott felszentelnek, beiktatnak, és aztán következik a munkás hétköznap, és akkor ott a felszentelésem közepén éltem át azt, hogy az Isten megnyitotta az eget, és az Isten jelen volt ott, legalábbis az én számomra. Azt éltem át, hogy az Isten ott belenyúlt és lenyúlt, és azt az egész alkalmat egy olyan mennyei dicsfénnyel ragyogtatta körül, ami számomra ismeretlen volt, meg szokatlan is. Tehát nekem a nyírszőlősi templom ezt jelenti, hogy az Isten szétszakította az eget, és akkor ott a lelkészi szentelésem alkalmából azt értem át, amit előtte, meg hát utána sem. Jó volt együtt lenni ott a testvérekkel beszélgetni, még a kényes kérdések is előjöttek ott magánbeszélgetésben, amikor volt ez a különvállási akció. De jó volt Isten előtt szeretetben beszélni erről, és remélem, hogy az ottani atyafiságnak az életébe feloldás lehet az, hogy én is ott voltam, meg együtt vacsoráztunk, ott meg beszélgettünk, meg öleltük, meg egymást, meg csókoltuk, meg egymást azokkal az emberekkel, akikkel volt, amikor nem volt fényes, meg kellemes a beszélgetés. Tehát jó volt ott együtt lenni, szeretettel gondolnak ránk, és jelezték, hogy következő csendes napunknak egy kisebb küldöttséggel át fognak jönni. De mondtam, hogy múlt héten volt egy csendes napunk, nem sokat kell várni, de reménység szerint a várakozás az pozitívan hat majd. Tehát hordozunk egymást imádságban, hogy az ő életük is így önállósodó gyülekezetünk Isten áldásában lehessen. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük 145-ös számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Tehát 145-ös számú énekünket énekeljük. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük néked mindazt, amit kegyelmed által megmutattál ebben a világban. Elsősorban hálát adunk neked azért, tudunk, hogy még tart az idő. Köszönjük azt a lehetőséget, amivel ma is meglátogattad a világot. Köszönjük, hogy mi is a földünknek ezen a pontján megállhatunk itt előtted. De köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy sokan sokfelé megállnak előtted hálaadással, elmélyüléssel, imádsággal, várják a te jelenlétedet. Bárcsak szétszakítanád az eget, Uram, mindenütt, és megtalálhatnál mindenkit. És azok az egyenetlenségek, amit a mai igényben is elénk adtál, azok elsimulhatnának a te utad elől az emberi szívhez. Így áld meg, Urunk, az Isten tiszteleteket szerte a világon. Köszönjük, hogy szólhat a te igéd sokszor nyomorúságos körülmények között is, üldöztetésben, olyan helyeken, ahol nincs komfortos hely, nincs biztos Isten tiszteleti nyugalom. Add meg, hogy azok az emberek is tőled vehessék az igét, te hatalmazd fel az ott szolgálókat, hogy valóban belekiálthassák a világba, érthetően belekiálthassák a világba a te kegyelmedet, szeretetedet, azt az örömhírt, amit a mai igényben elénk adtál, Urunk. Így köszönöm én is neked azokat a kiáltó szókat, akik a te biztatásodra elindulnak, és szólják a te szavadat. Köszönöm gyülekezetünk szolgálóit is, akik különböző területeken hajlandóak neked szolgálni, a te szavadat továbbadni, művelni az emberekben a szabadulásnak az lehetőségét és örömét. És azt a sok embert is elé tesszük, Urunk, akik elünk jöttek most ebben a mai Isten tiszteletben, és akik úgy keresik a megoldást, hogy téged félretesznek, robbanj be, Uram, az életükbe, és mutasd meg magadat, hogy általad lehet igazán elmélyülni, csendben lenni, hálát adni. Te mutasd meg, Uram, ezeknek az embereknek, hogy a világ irányítása a te kezedben van. Használj bennünket is a feléjük való szolgálatban. Köszönjük, Urunk, hogy bármennyire is sokszor úgy tűnik, hogy nem figyelnek rád a világ vezetői, politikusai, gazdasági vezetői. Mégis azért könyörgünk, Urunk, nap-nap után, hogy akiknek hatalmat adtál, azoknak a szívét is formád. Add meg, hogy engedni tudjanak a te akaratodnak, és tudjanak járni azon az úton, amit elébük adsz, hogy megdicsőíthesd magad az ő szolgálatuk, tevékenységük által is. Így könyörgünk népünkért, nemzetünkért és hazánkért. Áldj meg bennünket, Urunk, neked tetsző életet élő, odaszánt vezetőkkel, hogy az áldás így is folyhassék Magyarországon, a te népedre. De köszönjük, Urunk, hogy előtted lehet egyéni életünk is, családi életünk, annak minden öröme, nehézsége, a házassági, gyermeknevelési kérdések, anyagi helyzetünk. Sok minden mozgatja, tépi a gondolkodásunkat. Sokszor zűrzavar is van ebben, Urunk, de tudjuk, hogy nálad van lecsendesedési lehetőség, ezért kérjük, hogy te légy a házasságunkban, gyermeknevelésünkben az iránymutató. Köszönjük, hogy te kezedben lehet anyagi helyzetünk is, gazdasági helyzetünk. Így kérlek, Uram, áld meg azt a pénzt, ami a kezünkbe kerül, hogy sokszorozódhasson, és olyan helyekre juthasson el általunk is, amit te szeretnél megvalósítani, és amin keresztül szeretnéd az áldásodat is megmutatni. Úgy köszönöm néked, Urunk, hogy mondhatjuk együtt igéddel, hogy ne adj nekünk nagy gazdagságot, meg ments meg bennünket a szegénységtől is, hogy mindig dicsérhessük és magasztalhassuk a nevedet abban a megelégítetésben, amit te tudsz adni egyedül ebben a világban. Áld meg bennünket, Urunk, adventben, add meg, hogy az adventi várakozás az valóban várakozás lehessen, a te várásod, annak a várása, hogy az életünket megújítsd, annak a várása, hogy visszajöjj és fölállítsd a te trónusodat, megtisztítve ezt a világot. Add meg, hogy ez a várakozás ott lehessen életünk minden pillanatában, hogy amikor majd betelik, akkor a várakozás beteljesülésének örömével élhessük azt át. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldásába. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Szolgálni néked, de a kicsit.